Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió szakértői továbbra sem kaptak hozzáférést a barátságkő olajvezeték sérült szakaszának megvizsgálásához, noha már napok óta Kijevben tartózkodnak. Az ukrán Delo hírportál szerint az Európai Bizottság is egyre ingerültebb, hogy Kijev nem engedte a szakembereket a Brody kompresszorállomás közelébe. A mérnökök feladata a károk mértékének, valamint a helyreállítás idő- és költségigényének felmérése lett volna. Kijev az uniós csúcs előtt engedte volna be a szakértőket, abban bízva, hogy ezzel sikerül feloldani Magyarország vétóját a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag ügyében, azonban a magyar kormány nem változtatta meg álláspontját. Ukrajnában jelentős szigorítás jöhet a nyelvtörvény megsértésért kiszabott bírságok terén. Olena Ivanovska, az államnyelv védelmért felelős biztos szerint a jelenlegi szankciók nem elég elrettentőek, ezért akár 2-3-szorosára is nőhetnek a büntetések. Új szintre lépett a lehallgatási ügy, írja a téma összefoglalójában az Index portál. Orbán Viktor már elég tételt helyezett kilátásba, miközben a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága zárt ülésen tárgyalt róla. A miniszterelnök szerint külföldi titkosszolgálatok is megjelentek a kampányban. A kormányoldal egyre élesebb hangon beszél a történtekről. Sajtóértesülések szerint külföldi titkosszolgálatok lehallgathatták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, amit egy kiszivárgott hangfelvétel támasztat alá. Orbán Viktor kormányfő utasította az igazságügyi minisztert az ügy haladéktalan kivizsgálására. A vádak hátterében az a Washington Post cikkel, amely szerint Szijjártó Péter éveken át az uniós ülések szüneteiben tájékoztatta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert. Az Európai Bizottság hivatalos magyarázatot vár a magyar kormánytól az ügyben. A testület szóvivője hangsúlyozta, egyelőre nem bizonyított állításokról van szó, de a felvetődött vádak az uniós együttműködés alapját jelentő bizalmat érintik. Bóka János európai ügyekért felelős miniszter szerint nyilvánvaló, hogy egy nemzetközi dezinformációs kampány folyik Magyarországon, aminek az a célja, hogy hatalomba segítse a Tisza pártot. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó kétszélesen változott, jelentette be a jegybank. Az Index azt írja, néhány hét alatt gyökeresen megváltozott a gazdasági környezet, a februári kamatcsökkentés után még a lazítás folytatására számított a piac, ám a közel-keleti konfliktus, az emelkedő energiárak és a gyengülő forint miatt hirtelen felerősödtek az inflációs kockázatok. A kormány 6170 milliárd forintot, a hazai GDP több mint 6%-át fordítja a gazdaságfejlesztésre, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kabinet megértette azt az összefüggést, hogy a gazdaság helyreállíthatóan megkapja a megfelelő pénzügyi forrásokat, és nem kap újabb sokkokat a nagy világból, mondta Nagy Márton. Vállalkozás fejlesztése idén csak nem 2540 milliárd forint jut, ismertette egy szakmai konferencián. Az eddigi ellenőrzések alapján a benzinkutak túlnyomó többsége betartja a védett áru üzemanyagokra vonatkozó szabályokat, az üzemanyag felhasználói telephelyek pedig minden előírásnak megfelelnek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal 1750 benzinkutat, az összes 85%-át ellenőrizte már, és mindössze 90 jogsértést tárt fel, főképp adminisztratív jellegűeket. Az amerikai elnök 5 napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva. Donald Trump szombaton még 48 órás ultimátumot szabott Iránnak a Hormuzi szoros újranyitására, ellenkező esetben Irán erőművei is célponttá váltak volna. Teherán tagadja a tárgyalások tényét, szerint az álhír csak arra jó, hogy az olajpiac és a világgazdaság területén némi megnyugvást eredményezzen. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságával néz szembe a világ az iráni háború következményei miatt. A piacról jelenleg napi 11 millió hordó olaj esik ki, ami meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. A Fülöp-szigetek lett az első ország a világon, amely hivatalosan is nemzeti energiavészhelyzetet hirdetett a közel-keleti konfliktusra válaszul, számolt be a BBC. Az ország olajszükségletének 98%-át a perzsa öbölből importálja, és a filippinó fogyasztók már az elmúlt három hétben többször is üzemanyagár emelkedést tapasztaltak. A dízel és a benzinára több mint kétszeresére nőtt a háború kitörése óta. Egyre nagyobb esély van rá, hogy magyar űrhajós menjen a Holdra, mondta Kapu Tibor Münchenben az űrcsúcs találkozón. A német városban létrehoznak majd egy űrkompetencia központot, és a magyar kutatóűrhajó szerint a Holdra visszatérő Artemis programnak magyar résztvevője is lehet a NASA-nál. Végül az időjárásról, majd inkább szűrt napsütés valószínű, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! 1957. március 27-én volt a Párizsban működő Nemzetek Színházának évnyitója. 1961-ben a Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyűlés által elfogadott határozat alapján március 27-e a Színházi Világnap. A Nemzetközi Színházi Intézet 1975. évi kongresszusa határozott úgy, hogy 1978-tól a világ valamennyi országában üzenettel köszöntsék a Színházi Világnapot, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet és tágabb értelemben a kultúra fontosságára. Tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók előtt, és kérje a közönség szeretetét és támogatását. Nos, ezen világnap apropóján beszélgetünk a színházi jelképekről. Beszélgető partnerem Mikita Gábor, a Miskolci Színháztörténeti és Színész Múzeum muzeológusa.
Magától értetődőek ugye a színházi jelképek, de nem is biztos, hogy tudjuk, hogy ezek a jelképek honnan erednek, milyen a történetük. Tulajdonképpen magától értetődőnek tekintjük őket.
Igen, olyan természetesek.
Miközben persze sok érdekesség is fűződik ehhez. Hát kezdjük például rögtön magával a függönnyel, ugye a színházi függöny. Számunkra természetes, hogy az előadás azzal kezdődik, hogy felmegy a függöny, lemegy a függöny, illetve rácsodálkozunk, vagy éppen véleményezzük azokat az előadásokat, amik úgy kezdődnek, hogy nincs függöny, hanem amikor beülünk, akkor már látjuk a díszletet. Ezt most nem kommentálom, hogy én magam erről a megoldásról mikor mit gondolok. Nyilvánvalóan van, amikor nagyon frappáns, nagyon magától értetődő és jó megoldás, és van, amikor esetleg kicsit ilyen moderneskedésnek tűnik. De ha azt mondjuk, hogy színház, akkor azt gondolom, hogy a nézők többségének a gyönyörű bordó bársonyfüggöny az, ami megjelenik, hogy a bordó nézőtér és aranyozott páholyok és egyebek mellett. Pedig hát a függöny az egy viszonylag új találmánya a színháznak, hiszen a szabadtéri előadásoknál például ez az eszköz ugye nem jelenhetett meg. Ugye gondoljunk a színház kezdeteire, az ókori görög drámákra, amik ugye hatalmas szabadtéri színpadokon játszottak, tehát nem volt lehetőség a színpadot lezáró függőre fel sem merült ez a gondolat. És hát később pedig, hogyha mondjuk a középkornak a szabadtéri előadásait nézzük, vagy az akkori jellemző színdarab típusokat, ugye az egyházi daraboknál, a misztériumjátokoknál, ugye először a templom belsejében zajlottak az oltár előtt az előadások. Amikor szűk lett a játéktér, akkor kijöttek a templom elé, a templom térre, majd pedig a városnak a különböző pontjain szekérszínpadokat építettek, és akkor így adták elő a különböző legendákat, misztériumokat általában nagyobb ünnepekhez kötődően. Ezeken a szekér színpadokon is esetleg egy takaró elemként jelenhetett meg mondjuk egy függöny. Az első nyilvántartás, ahol már hagyományos értelemben alkalmazták ezt a megoldást, az a ókori római színjátszásnál volt. Ott tudjuk azt, hogy az előadások elején fölülről leengedték a földre a függönyt, a játék végén pedig alulról visszahúzták. Mind a két húzásnak megvolt a maga saját kifejezése. És majd több száz évvel később ismét az olaszok, akik divatba hozzák a színházi függönyt, több változata is van. Volt olyan, ami ablakfüggönyszerűen nyitódott, záródott, volt olyan, amit fentről engedtek le, és hát ugye nagyon divatos az aláhúzló, felhúzódó oldalról leereszkedő függöny is. Ezeket variálták, hát tudjuk például, hogy Bayreuthban Wagner is divatba hozta az egyik ilyen technikát, és népszerűvé tette. És az általunk jellemző függönytípus mellett ugye nagyon gyakori volt a fentről falszerűen leengedett kortina. Divat lett, hogy ezekre például festettek is különböző képeket, festményeket, általában ugye színházi, művészi allegóriákat, ez volt a jellemző, de nagyon érdekes például, hogy mi volt a Miskolci Színháznak a színpadán. Sajnos csak leírásból tudjuk. 1857-ben, amikor átadták a második, ma is álló színházunkat, akkor Telepi György, egy nagyon sokoldalú színházi személyiség, színész és színpadfestő, színpadi ezermester, aki akkor itt a színpadi gépészetben, illetve a díszleteknek a festésében közreműködött, ő festette meg az előfüggönyünket is, és a Diurgyőri várat festette rá. Érdekes egyébként, hogy amikor Telepi visszavonult a Nemzeti Színházból, akkor pont Diósgyőrbe telepedett le. Sajnos semmilyen ábrázolásunk nincs, tehát nem csak a függöny Telepi festmény nem maradt meg, hanem egy fotónk sincs arról, hogy milyen is lehetett ez a kép. Megvan viszont a fiának a festménye, Telepi Károlynak az egyik leghíresebb képe, a Diósgyőri vár ábrázolása. Hát milyen érdekes lehetne, ha ezt a két munkát összetudnánk hasonlítani ma. És ne feledkezzünk meg egy másfajta anyagból készült függönyről, a vasfüggönyről. Ennek pedig ugye egy nagyon fontos biztonsági szerepe volt, tűzvédelmi. Azt a cél szolgálta a vasfüggöny, hogyha vagy a színpadon, vagy a nézőtéren hirtelen tűz üt neki, akkor azonnal leengedik a vasfüggönyt, akár próba van, akár előadás, és így elválasztják a két területet, és megakadályozzák, hogy a tűz átjusson egyik térről a másikba. Ez általában mindig le volt húzva, előadáskor is a kezdéskor húzták fel, és a szünetekben is leeresztették. Ma már ez nem jellemző, tehát előadás végén is általában úgy megy ki a néző, hogy nem is látja a vasfüggönynek a leengedését. És hát volt olyan korszak is nálunk például, amikor reklám célra használták a függönyt, tehát amíg a néző beült és kezdte a kezdést, addig olvasgathatta a helyi hirdetéseket. Én magam is emlékszem, még a 70-es években ez még működött és divat volt.
Ha már színházi jelképek, akkor kíváncsian teszem fel önnek azt a kérdést, hogy milyen más színházi jelkép létezik még a függöny mellett?
A leghíresebb talán a maszkok, ugye a kettős maszk, a mosolygó és a síró maszk, ami ugye a tragédiára és a komédiára utal erre a két alapműfajra, és ha végignézzük a színház történetét, akár múltját, akár jelenét, akkor azt látjuk, hogy az arcfestés, a maszk, az állarc, az valóban egy meghatározó színházi kellék, ami nagyon sokat elárul magáról az adott színházi korszakról is akár. Ha úgy tetszik, a maszk az emberiséggel egyidős, hiszen hogyha megnézzük a színház előzményeként is számon tartott szertartásokat, ünnepeket, ugye például a vadászathoz kötődő szertartásokat, akkor tudjuk, hogy ott is az arcfestést már használták. Ugye az afrikai benszülötteknek például, ha megnézzük a arcfestéseit, akkor látjuk, hogy azért ezek nagyon komoly munkák, nagyon komoly és elemezhető jelrendszerrel, színrendszerrel dolgozó arcfestések voltak. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy színházon innen és túl is egy alapfontosságú elem, akár a női sminkekig el tudunk jutni. A színházban az első markáns állarcot már maguk a görögök is alkalmazták. Ennek elsősorban ugye egy technikai oka volt, hiszen tudjuk, hogy hatalmas méretűek voltak a szabadtéri színpadok, tehát több méter távolságról a hangot tökéletesen lehetett hallani, de az arcot nyilvánvalóan nem igazán lehetett kivenni egy stadionnyi méretnél. Éppen ezért, hogy a néző lássa, hogy az adott színész az most milyen karaktert is játszik, milyen figurát játszik, egy fiatal királylányt vagy egy vakjóst, ehhez nagyon markáns, nagyméretű állarcokra volt szükség, és ezt végig a szereplő ugye hordta is a játék egészében. Egy másik játéktípus, egész más műfaj és világ, az az olasz komédia dell'arte világa, ahol szintén végig állarcot hordanak a szereplők, tehát a játéknak meghatározó része. Két szereplő van, a fiatal szerelmesek, azok, akik a saját szép, valószínűleg vonzó, bájos, nagyon kedves, nőies és nagyon izgalmas férfias arcukkal jelentek meg, a többiek mind maszkot hordtak. Ezek félmaszkok voltak, vagyis alapvetően a szem és az orr részt takarták el, nyilvánvalóan azért, hogy a szájjal ugye könnyen, lazán tudjanak beszélni, énekelni, és ahogy megvoltak ugye a állandó szerepkörök, ugyanazzal a névvel, ugyanazzal a jelmezzel, Arlecchino, Pulcinella, Pantalone, ugyanígy a maszkok is hasonló típusúak voltak. Tehát nagyjából ugyanúgy nézett ki ugyanannak a szereplőnek a maszkja, függetlenül attól, hogy ki játszotta. Általában bőrből, sötét színű bőrből készültek. Ezek is elég groteszkek, ijesztőek, ezért van az, hogyha mondjuk elmegyünk Velencébe, akkor ezeket a régi komédia dell'arte maszkokat nem igazán találjuk, nem tudjuk megvásárolni, más fajták kaphatók. És hát beszélhetnénk a távol-keleti színházakról, ahol ugye szintén alap az arcfestés. Van olyan maszk, ahol például, ha a színész másképpen tartja a fejét, akkor a szemnek az állása, bár festett, de másképp látja a közönség, és ettől változik az arcnak a kifejezése is. Manapság a színház ugye a természetességre hivatkozva, már a parókákat, álbajuszokat is, egyéb kiegészítőket is mellőzi, úgyhogy a nagyon karakteres maszkkészítés is egyre inkább háttérbe szorul, de vannak műfajok, darabok, például a gyerekszínházi előadások, vagy a nagyon látványos műzikelek, rockoperák, amelyek megkövetelik azt, hogy nagyon izgalmas maszkok készüljenek. Gondoljunk akár a macskákra például.
Ugyancsak a színházi jelképekről szól. Egy olyan jelképről, amely nem kézzelfogható jelkép, ám mégis nagyon szorosan kapcsolódik a színházi műfajhoz. Melyik is ez a jelkép?
És ha nem is kézzel fogható, de a kezünk szükséges hozzá, ugye ez pedig a taps. Gyakorlatilag ez is ugye a színháznak valóban egy jelképe, ugye nagyon sok színész ugye, amikor arról beszél, hogy miért fontos számára ez a pálya, mik az ünnepi pillanatai, mik a legszebb pillanatai a pályának, akkor a tapsot említi, meg a közönség tapsát, hogy ez mennyire lelkesítő, mennyire fontos, és valóban egy jelképi szintű dolog a közönség tapsa, és azt kell mondanom, hogy valóban ez nem csupán egy nyilatkozati közhely, vagy a közönségnek tett gesztus, hogy mennyire fontos a taps. Beszélgetésekből tudom, hogy valóban fontos a színész számára az, hogy milyen tapsot kapnak a játék végén. És hát hogyan lehet tapsolni, hogyan lehet ugye a véleményünket kifejezni egy előadás végén? Hát például a japánok a legyezőket csattogtatták annak idején. Voltak kereplők is, ugye ismerjük a kereplőket, régebben úgy, hogy ugye elűzték a madarakat a szántóföldekről. Nos, hát a színházi tapsnak is, a véleménynyilvánításnak is az egyik ilyen eszköze volt a kereplés, de csapkodták a széktámlákat is, ütemes trappolás is nagyon jellemző volt, és hát főleg a régi világban úgy, ahogy egy sportmérkőzésen ma végig kommentálják az eseményeket, hogy ezt jól berúgta, és a többi, stb. Hát ugyanígy kommentálták, hangosan is fújultak, és tapsoltak, és kiabáltak, és végig folyt a véleménynyilvánítás, már ugye lecsendesedett a közönség, gyakorlatilag valóban az egyetlen vélemény nyilvánítása a figyelő csend mellett az, hogy tapsol a néző. De mikor is tapsol? Hát ezeknek is megvannak a maguk különböző fajtái. Van például a fogadó taps. Ez például nem jellemző, de kaphatja akár a díszlet is, amikor felmegy a függöny, és valami hihetetlenül szép és látványos és monumentális díszletet lát a néző, akkor előfordul, hogy megtapsolják akár a díszletet is. A szakmai vélemény az, hogy általában akkor túl sok a díszlet, ha a közönség megtapsolja, mert az a jó, ha nem veszi észre, de ez is egy véleménynyilvánítás. És hát általában a zenés műfajban érvényes az, hogy a nagy sztár, vagy a primadonna, a bon vivant, vagy a kedvelt szubrett táncos, amikor színpadra lép, akkor azonnal taps. Fogadja őket, és hát egy jó színész az tudja, hogy ezt hogyan is kell lereagálni a tapsot, ugye Honti Hanna ennek a legnagyobb példakép, akinek külön játéka volt arra, hogy reagáljon a közönségnek a nagy tapsaira. A másik pedig ugye a kimenéses taps, amikor pedig ugye a nyílt színi taps, amikor pedig távozik a színész a színpadról. Ez is általában inkább a zenés színpadokra jellemző, illetve a vígjátékokra, komédiákra, ahol egy jó nagy poénnal távozik a színész a színpadról. Drámai előadásoknál nem annyira jellemző. Egy-egy nagyon erős drámai monológnál, vagy egy nagyon súlyos kimenetelnél előfordulhat, de inkább a szórakoztató műfajnál jellemző ez a nyílt színi taps. A szakma ezt is általában ugye el szokta ítélni, főleg prózai előadásnál, mondván, hogy kizökkentik az előadásnak a menetét, lendületét. Egy prózai előadásnál, egy komoly, súlyos drámánál ez azt gondolom, hogy igaz is. Egy operesszám, egy kettős, egy ária után, vagy egy opera áriánál, azt gondolom, hogy ez egy másabb megközelítés és fontos visszajelzés.
És eufórikus lehet élmény a közönségnek és a színésznek is a vastaps.
Pontosan, az előadás végén pedig, ugye ez a tapsok csúcsa, vastaps. Miért is nevezzük ezt vastapsnak? Azért, mert igazából a vastaps az volt, amikor a vas függöny elé tapsolták ki a nézőt. Tehát manapság ugye bármikor lehet egy úgynevezett vastaps az előadásban, de az igazi az volt, amikor már ugye vége volt az előadásnak, és már leengedték ugye tűzvédelmi szempontok miatt a vashüggönyt is, de a közönség még akkor is tapsolt. És innen ez az elnevezés, amit ma már ugye a nagyon erős ütemes tapsnak a bármikori elhangzása. És hát egy idézet egy olyan színésznőtől, aki rengeteg vastapsot kapott a pályája során, hogy mi is az a vastaps, Honti Hanna, a primadonna így nyilatkozott. Az igazi vastaps az, amikor már pongyolában vagy, és akkor hív az ügyelő a vasfüggöny elé. Újra fel kell hát öltöznöd, és menni a közönség elé.
Színészek. Éreztem, elérhetem, de könnyen semmi sem mehet. Alig vártam már, hogy tanulhassam a színművészetet, és majd ott fenn a színpadon én eljátszhatom az életem. Most minden szép és jó, de a szívem nem lett más. A szélviharként jött a változás. Istenem, hálás szívvel félti a gyermekét, úgy legyen. Nem adhatom fel én, mert mindig van remény. Az órák és a percek gyorsan múlnak el, de ne félj, mert nem hagylak egyedül. Ha csak a vászon is keresztül, de ott leszek veled.
Beszélgetésünk folytatásában pedig a kulisszák mögötti világgal ismerkedünk meg, hiszen a kulissza mögötti világ legalább annyira érdekes, mint ami a színpadon zajlik és történik. Javaslom, hogy Mikita Gábor, a Miskolci Színház történeti és színész múzeum muzeológusa most segítsen nekünk bepillantást nyerni a színházi kulisszák mögé, milyen érdekességeket is említhetünk meg.
Igen, itt a Színész Múzeumban a szó szoros értelmében elindulhatunk a kulisszák mögött, hiszen az emeleti állandó kiállításunknak a nagy termét, ahol most állunk és ahol elindulunk, úgy alakítottuk ki, mintha a kulisszák mögött, azaz a színpadi díszletek, elemek között mögött lennénk, tehát a látogató elképzelheti, hogy milyen és mi minden történik, hogyan történik, milyen hangulatban a színpad hátsó traktusába, ahová nem látnak el egyébként az előadások folyamán, és ugye ha rögtön elindulunk, akkor mi rögtön egy öltözőbe tudunk benézni, egy női öltözőbe, itt állunk most Dajka Margit öltöző asztala mellett. A színpadi előadásnak, a színpadi átváltozásnak az egyik legfontosabb helye az öltöző. Ugye minden színésznek megvan a maga kis személyes öltözőasztala, a maga kis személyes, hát fél négyzetméternyi talán, annyi sincs, az a kis hely, asztalka, tükör, székecske, amiben be tud és be kell zárkóznia ahhoz, hogy felkészüljön az előadásra. Nagyon sokat elmond egyébként egy öltözőasztalka is a színész személyiségéről, múltjáról, jelenéről, mi mindent helyez ki egy öltözőasztalra. Van, akinek teljesen steril, teljesen üres, nincs semmi, csak ami éppen az adott előadáshoz kell, azt őszi elő, és van, aki pedig nagyon gazdagon díszíti, otthonává, otthonná próbálja szinte varázsolni ezt az asztalkát.
Személyes térrel.
Pontosan, mert ez valóban egy személyes tér. Kikerülhetnek fotók, ugye, szerepképek, vagy közös kollégákkal együtt készített közös privát képek, vagy ugye a premier kártyák, ugye a premieren. Ma már nem annyira jellemző, a régi színházi világra nagyon jellemző, mert ugye a premier után mindig jön egy banket, megünnepeljük azt, hogy a semmiből, ugye egy papírnyi, kötegnyi szövegből létrehoztunk egy színházi előadást, függetlenül az, hogy most mennyire sikeres, vagy mennyire szeretjük, az egy más dolog, de a semmiből akkor is létrejött egy előadás, és ennek a megünneplése, a feszültségeknek a kiengedése az, ami ehhez a banket hozzásegíti a művészeket, és itt az együtt alkotók azok mindig adnak valami kis apróságot, legalábbis régen adtak. Ha más nem, akkor egy premier kártyácskát, ami olyan, mint egy kis névjegyecske, és akkor valami kis gratuláló üzenetet. Hol személyesebb, hol konkrétabb, vagy éppen csak annyi, hogy gratulálok. És ehhez köthetőek egyébként más dolgok is, tehát az adott darabhoz kötődő desszertől kezdve, kabala figuráig, bármi, adható fantáziától függően. Általában ilyen kis dolgok is oda kerülnek. Itt a Dajka Margit öltöző asztalánál, ha megállunk, akkor látunk itt lók le a zsinóron egy nagy bohóc. Ez például a Fővárosi Operett Színházban az utolsó premierjére kapta ajándékba ezt a bohócot, de látunk itt több kisebb figurácskát, kabola figurácskát, valószínű, hogy ezek is premierekhez kötődőek. Sminkészletét itt tartja természetesen a színész, az aktuális szövegkönyvek helyett kapnak itt, és nagyon sok színész például alapból magának készíti a sminkjét, tehát nem kéri a fodrásztárban a smink elkészítését, illetve van például, kevesen tudják, hogy van, amikor a színész számára mint egy kötelező feladat is, hogy a sminkjét maga készítse el. Például a Madách Színháznak ugye nagy sikerdarabja a macskák, ahol ugye macska maszkot, sminket kell készíteni. Ezt minden színész maga készíti el, maga festi ki az arcát. Ez már tulajdonképpen az átlényegű a része, a szereppel való azonosulás része, hogy én most elkészítem a maga macska arcát. Természetesen van, amikor nagyon speciális maszk kell, és akkor már kell a maszkmester. Tehát gondolhatunk például a Cyrano szerepére, ahol ugye egy műorrat kell felragasztani, ugye azzal játszik végig a színész három felvonásnyi darabot, tehát ott nagyon fixen kell rögzíteni, ugye nagyon hiteles orrot kell készíteni, és nagyon fixen, és olyan módon kell rögzíteni, hogy ne tűnjön fel, hogy az egy ragasztat kellik, akkor is, ha tudja a nézőt. Ezt például ugye maszkmester készíti el. És akkor, ha már ez szóba jött, akkor mehetünk is tovább az öltözőből a fodrásztárba, ahol ugye elkészül a művészeknek az aznap esti frizurája, hol saját hajjal, hol parókával. Régen nagyon általános volt, magától értetődő volt a paróka használat. Manapság már egyre inkább divat is, meg kényelem is, hogy saját hajjal dolgoznak a színészek. Ugye van egy olyan mondat, hogy ugye mindig a természetesség felé közelítünk, ugye minél természetesebb módon próbálnak a színészek játszani, stb. És ebbe a felfogásba tartozik az is, hogy ugye nem kellenek műdolgok, paróka, meg műbajusz, meg egyebek, hanem a saját arcommal és frizurámmal. Hát ezen lehet úgy vitatkozni, én tudnék vitatkozni, hogy ez most mennyire magától értetődő, vagy mennyire lesz természetes. A színészi játéktól függ az, hogy valami hiteles, és nem az, hogy van-e paróka a fejemen, vagy nincs, és hát nagyon illúzió romboló tud lenni. Láttam már olyan alakítást, amikor nagyon illúzió romboló volt az, hogy a színész a saját hajával és frizurájával lépett ki a színpadra, de ma nem akarok ünnep rontó lenni, de ha már így beszélgetünk, akkor nyilvánvaló, hogy sok gondolat megfogalmazódik, de tényleg egyébként a színpadi játéknak, a színészi játéknak egy meghatározó része az is, hogy néz ki a színész feje és frizurája. Sőt, akár karriert befolyásoló dolog is lehet. Itt Miskolcon történt meg a 1920-as években, ugye fiatal pályakezdő színésznő Mezei Mária, és az egyik alkalommal át akarta festetni a haját az egyik szerephez, és akkor itt a színházi fodrásztárban a fodrászni szépen neki is állt, de rosszul keverték ki a festéket, és vörös haja lett. És a miskolci kritika meg is eljegyezte rögtön, hogy milyen izgalmas karakter lett, és milyen izgalmas ezzel a vörös hajszínnel a fiatal színésznő. És hát nem csak a kritika találta izgalmasnak, hanem a színház csinálók is. És ezzel a vörös hajjal egy új szerepkör született meg a Mezei Mária számára, illeti a végzett asszonya, illeti a franciás mezei, illeti az intrigát, karakter, tulajdonképpen így vonult be a filmművészetbe, így vonult be a színház művészetbe, hogy egy miskolci fodrásztári balesetnek köszönhetően született meg egy olyan szerepkor, amiben ő a legizgalmasabb, legkülönlegesebb tudott válni.
Hogyan alakul az ember pályája? Egy baleset következtében is, de ez, ebben az esetben ez egy pozitív példa. Akkor Mezei Mária esetében ez egy pozitív példa volt.
Abszolút.
Az ő szakmai életét tekintve.
Rengeteg egyébként ilyen színházi pillanat van, hogy egy karriert, egy pályát, egy nem várt helyzet indít el, akár egy beugrás például, vagy egy szerepátvétel. Nagyon sok színész életéből tudnánk olyan pillanatot mondani, amikor valakitől átvett egy szerepet, mert nem tudom, megbetegedett az, aki készült a szerepel, vagy valamiért visszaadta azt a szerepet, valakinek odaadták, és az lett élete nagy szerepe, vagy alakítása. Hát például konkrét példát mondjuk, ugye a Csárdás király 1954-ben Honti Hanna, Feleki Kamil mellett eredetileg Latabár Kálmán játszotta volna újra a Bóni szerepét, de ő elégedetlen volt az új szövegkönyvvel, az új változattal, és egy ponton azt mondta, hogy hát ha még a Hajmási Pétert is elveszítek tőlem, mert azt eredetileg a Bóni, a táncos komikus énekelte volna, akkor ezt én már itt nem fogadom el. És akkor adták oda Rátonyi Róbertnek a szerepet, ő játszhatta ugye premiére Bóni szerepét, és tulajdonképpen ez lett a legismertebb, leghíresebb szerepe. És hát jó pár ilyet tudnánk még mondani. Szóval a színházban a véletlen az nagyon sokszor sorsfordító lehet egy-egy művész számára.
Kulisszák között mi mehetünk tovább?
Természetesen, ugye, ha itt befordulunk, akkor két színpadi gépet is látunk. Ez itt előttünk az ügyelőpult. Az ügyelő megint csak a láthatatlan szereplője, főszereplője az előadásnak. Egy zenekari koncerten ugye látjuk a karmestert, aki levezényli a zenekart, beint, hogy mikor kinek kell ugye a hangszerével belépni, odafigyel a ritmusra. Ez a feladat a színházban, az előadásokon az ügyelői. Ő az, aki levezényli az előadást, ő felelős azért, hogy hibátlanul lemenjen az előadás, és itt, ahol vagyunk, ez egy kis ügyelőpult, ez a színpadnak, hát ha a nézőtér felől nézzük, akkor a bal szélén, rögtön a színpad szélén, a takarásban van a kis ügyelőpult.
Van neki egy kis monitora.
Igen, régen nem volt. Most már ugye mondhatni könnyebb dolguk van, hiszen képernyőn látja a színpadi történéseket, és látjuk ugye a szövegkönyv, mindig az adott előadásnak a szövegkönyv, mert méghozzá az ügyelő példány, tehát a saját példánya ott van, és abban szépen bele van írva, hogy mikor kit kell színpadra hívni, mikor kell adni jelzést világosítóknak, stb. Mikor indítjuk be a forgalomszínpadot. Tehát egy pontos forgatókönyve az előadásnak, ezért ezt mindig le is kell egyébként adni, tehát hogyha befejeződik egy előadás sorozat, akkor az ügyelő példányt, a súgó példányt le kell adni, bekerül a színház archívumába, és hát később ezek nagyon fontos dokumentumok, ugye, hogy előadást rekonstruálni akarunk, pontosan mi hogyan történhetett, akkor egy ügyelő példány, egy súgó példány, az egy nagyon nagy kincs, és egy nagyon nagy kiinduló pont. Tehát főleg abból az időből, ugye, amikor még nem készültek felvételek, tehát gyakorlatilag ugye a 1990-es évektől szokás az, hogy minden előadás ugye a színház felveszés rögzít, előtte csak a tévé felvételek születik meg, azoknak is a legnagyobb részét ugye letörölték, mert ilyen magnószalagszerű filmszalagra kerültek, és ugye kellett a hely, tehát a legnagyobb magyar színházi előadások mentek így a sülyeztőbe, tehát abból az időszakból egy ilyen ügyelő példány, ez számunkra nagyon nagy érték.
Apropó, ha már súgó, létezik manapság még súgó? Ugye régen voltak súgójukak, most ezt hogyan, mivel pótolják, vagy hogyan működik a jelen színházi világban, hogyan segítik a színészt, ha netalántán véletlenül elfelejti a szöveget?
A súgó ma is fontos a színházban. Valóban ugye régen a színpad közepén volt a súgójuk. Nagyjából ugye azon a ponton, ahogy a karmester is szokott zenés daraboknál vezényelni, ez egy fix kis ilyen kadlószerű, kadlóval védett helyszín volt, nélkülözhetetlen személye volt a Sógó a Színháznak. Ahogy mondtam, hogy az ügyelő vezényli ma le az előadást, annak idején a Sógó volt az, aki olyan volt, mint egy vezénylője az előadásnak. Főleg azért, mert ugye a régi színházi világban egy-két próbával készültek fel az előadásra. Tehát a színésznek folyamatosan előre is kellett a szövegeket mondani, segíteni kellett. Ugye a 19. század első évtizedében Pergő Celesztin színész többek között attól volt híres, hogy ő nem használt Sógót, tehát ő kívülről tudta, átolt szettig a teljes szöveget, neki nem kellett segíteni, egy betűt sem kellett felmondani, de a többieknek egyébként kellett végig segíteni. És ugye például 1949-ben, amikor államosították a színházakat, a brigádmozgalom és ugye a vállalások azok a színházban is megjelentek, és Agárdi Gábor írta le például, hogy Miskolca 49-ben vállalták azt, hogy megcsinálnak egy előadást Sógó nélkül. Tehát még akkor is nagyon fontos volt, hogy a Sógó segítse egy-egy szónak a felmondásával. Gyakorlatilag régen a Sógó az olyan volt, mint tényleg, mint egy ügyelő, aki irányította az egész játékot, és ugye el szoktuk mondani, hogy előadásban meséltem is arról, hogy az irodalomtörténészek, akik nem voltak tisztában színház működésével, azok teljesen félreértették a Petőfi Sándor színházi működését, és ezért kijelentették, hogy tehetségtelen volt, miközben erről szó sem volt, és többek között arra hivatkoztak, hogy az egyik színtársulatnál csak Sógó lehetett. De a csak Sógó az maga korában egy nagyon nagy feladatkör volt. Tehát pontosan azt mutatta, hogy ez igazi színházi ember volt, mert csak egy intelligens, értelmes, igazi színházi ember tudta levezényelni a Sógójukból az előadást. És aztán nyilvánvalóan ugye az elmúlt fél évszázadban, amikor már egy hónapig próbálják a színészek a szerepeiket, már egy biztos szövegtudással jelentkeznek, az aznapi állandó súgásra nincs szükség. Amikor fontos a súgó még, a folyamatos jelenléte, az a próba folyamat. Amikor ugye a próba közben aktívabban, intenzívebben segíti a színész. Akkor, amikor a színésznek már nincs a kezében a szöveg, de még nem tudja fixen maga biztosan a szöveget, akkor kell a súgó, hogy beszóljon, és akkor menjen a játék, és ne kelljen leállni a szövegtudás hiányossága miatt. Olyat is hallottam már próbán, amikor mondta a színész, hogy itt figyelj, mert ez a mondat sose jut eszembe, tehát ezt majd mindig jelezned kell, mert vannak ilyenek, tehát vannak szövegek, ahol, ha megvan a szövegnek a logikája, stb., akkor az megy magától. De vannak olyan szövegrészek, ahol nincs segítsége mondjuk a színésznek is, vagy egyszerűen valamiért az agya nem tudja berögzíteni azt az adott mondatot, és ilyenkor például, ha ezt már jelzi, vagy a súgó, ha figyel, és tudja, hogy ott gond lesz, akkor már tud segíteni, és valóban ma már előadásban csak akkor közelműködik a súgó, amikor jön egy rövid zárlat, és a szöveget fel kell mondani. Na most pont ezért, mert már nem kellett annyira aktívan a súgó, mint a régi világban, ezért valamikor szépen fel is számolták a 20. század végére ezt a klasszikus súgójukat a színpad közepén. Nem mint olyan nagyon belezavart volna a színpadi látványba, de valamiért úgy gondolták, hogy ez ott fölösleges, és most mindig előadáshoz igazítva ültetik be a súgót a díszletek mögé, valahova oldalra, jobb oldalra, bal oldalra, hátulra, ahol ugye nem zavar, meg a nézők sem látják. Sajnos ezzel az a baj, elmondta nekem színésznő, hogy szemből, a súgójukból gyönyörűen értette a színész, hogyha a súgó felmondta a szövegét. De hátulról, vagy oldalról, takarásból egyáltalán nem biztos, hogy jól lehet hallani azt, hogy mit súg a súgó. Tehát praktikuma igazából ennek nem sok lett.
És ha tovább nézzük a kulisszatitkokat, akkor hova jutunk?
Mi most itt a múzeumban a világosítópulthoz lépünk. Ugye fényorgona, mi így hívjuk ezt a különleges szerkezetet, egyébként világosító pult, világosító konzol is szokták nevezni, mert a miénknek a szerkezete, pontosabban a Miskolci Színháznak a gépe, ami Az 50-es évek végétől a 90-es évek közepéig működött, ez egy orgona fa szerkezetbe lett beépítve, kialakítva egy londoni cégnek a nagyon híres terméke, gyártmánya, és gyakorlatilag egy ilyen világosító pulttal működtették a színpadnak és a nézőtérnek is a teljes világosítását. Tehát minden reflektorhoz tartozott egy úgymond gomb, amivel fényerőt be lehetett állítani, és egy-egy jelenetnek a komplet világítását lehetett rögzíteni, behívni ezzel a szerkezettel. Egy nagyon bonyolult, nagyon sokoldalúan használható, és a maga korában egy nagyon modern gép volt ez. Ma nyilvánvalóan egy egyszerű számítógép elég a világosításnak a kezelésére, mint ahogy mindent, nagyon sok mindent ugye számítógépes vezérléssel működtet a színház. Ha igazi színházban lennénk, akkor felmehetnénk akár színpadi emelvényen a magasba, a zsinórpadlásra, ahonnan leengedik a díszleteket, vagy leengedik a színészeket. Szóval bizony fontos, hogy a számítástechnika egy színházban tökéletes legyen, és olyan rendszerrel dolgozzanak, ahol nem tud lefagyni a rendszer, mert különben leállhat akár az egész előadás. Hát ez is egy kulisszatitok, amiről ugye nem gondolnánk, hogy ide jutottunk az egyszerű színpadi világból. Ugye egy nagyon híres gondolata volt Peter Brooknak, hogy egy színházhoz mi kell, egy icipici kis négyzetméternyi tér, ahol kiáll egy ember játszani, és vele szemben legalább egy másik ember, aki nézőként nézi. Tulajdonképpen ez a színház lényege és eleje, és hát ebből lehet természetesen egy nagy üzemet csinálni. Mindegyik színház, az is, amikor egy ember lép ki, és az is, amikor 100 embert csodálnak, több százan mindenféle technikai trükkel, elemmel megsegítve. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy ettől függetlenül egy előadás lelke az mindig a színpadon levő játszó színész ember. Nekem legalábbis mindig az a legfontosabb. Teljesen mindegy, egy üres térben áll le a színész, vagy egy csili-vili pörgő, forgó, színpadi szerkezetben, ezer fénnyel megvadítva, az, hogy a hatás megtörténik-e, a varázslat megtörténik-e, az nálam mindig azon múlik, hogy a színész hitelese. Hitelesnek érzem, átéltnek-e érzem azt, amit ő mutat.
Varázslatos világ a színház világa, és nekünk nézőknek pedig szükségünk van a színház élményre. Beülünk a nézőtérbe, a nézőtér soraiba, és olyan jó, hogy elvarázsolnak bennünket a színészek. Hát kinek mire van szüksége? Van, akinek szüksége van a tragikomédiára, a tragédiára, a drámára, van, akinek természetesen a vidám, táncos komikus operettekre, a jó dallamokra, a musicalekre, vagy éppen a szerelemre. Szóval ezeket az érzéseket jó átélni a színház világának segítségével, és mi most emlékeztünk a színházról, hiszen a Színházi Világnap minden évben emlékeztet bennünket a színház világára. Beszélgetésünk végéhez közeledve mondjuk el még egyszer, sokszor beszéltünk már erről a Szent István Rádió hullámhosszain, de miért is március 27-e a Színházi Világnap, és mire is emlékszünk ezen a világnapon?
Egy európai színházi közösség által megteremtett ünnep ez, hiszen ez egy konkrét előadásnak a napja volt, európai színházi közösségi színházi bemutatónak a nap, és tulajdonképpen erre emlékezve lett ez a dátum, március 27-e, mutatja azt, hogy a színház az tulajdonképpen nyelveken, nemzeteken, mindenféle korlátokon túl emelkedő művészeti ág, ami közösséget tud teremteni, és ez is egy nagyon fontos ereje. Azon túl, hogy személy szerint minden ember más tud mondani, más módon tud megérinteni, azon túl létre is hoz egy közösséget. Ez a közösség, ez ott az adott színházi előadáson él együtt alapvetően, de egy város van, egy városi színház, látjuk Miskolcon, évszázadokon keresztül össze tud fogni egy városi közösséget, vagy akár egy nemzet közösségét. Ez pedig a Színházi Világnap azt mutatja, hogy igen, a világ színház szerető embereit is lélekben, gondolatban össze tudjuk kötni.
Végül riportunk végéhez közeledve egy érdekességre szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét az ön segítségével, hiszen ha már a Színháztörténet és Színész Múzeum állandó kiállításán tettünk látogatást, akkor ezen a látogatáson bizony felelhetünk egy olyan képsort, amely a legyező nyelvet juttatja eszünkbe. Hát ez sem mai jellemző vonás a színház látogatók körében, de különlegesség, egy olyan különlegesség, amelyet úgy gondolom én, hogy csak itt a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum kiállítása mutatva az érdeklődőknek, mi pedig most a szavak segítségével újra köztudatba hozzuk ezt a nyelvet. Mit is lehet erről tudnunk? Mi is volt ez a legyező nyelv? És kinek üzent, ki, mit vele?
Igen, ez egy titkos jelbeszéd volt. Ugye azt szoktam mondani, főleg mikor ugye fiatalok bejönnek, hogy régen a legyező az ugyanúgy állandóan a kezünkben volt, mint ma a mobiltelefon, és a elválaszthatatlan egy ilyen külön testrészként lehetett kezelni, és ahogy a mobillal ugye a különböző jelekkel, ugye emojikkal tudok hangulatot kifejezni, üzenni, lelki állapotot, véleményt egynek a küldésével, tulajdonképpen ugyanígy működött a legyező nyelv is, tehát még ebben is megvan a párhuzam a két dolog között. El szoktam mondani, a régi világ ugye nagyon szigorú erkölcsi szabályokkal működött, tehát egy lány nem állhatott akárkivel szóba, egy lány nem szólíthatott meg akárki, ugye mindig egy felnőtt hölgynek a társaságában jelenhetett meg, akár csak egy nagyobb szobatérben is, utcára, közösségbe kilépve pláne. És hát bizony minden korban a fiatalok ugye szeretnek a korlátok ből kilépni, és ez segíthet. Tehát főleg akkor, amikor ugye egy fiú és egy lány még ismerkedett volna, de nem engedték, vagy eleve tiltva voltak egymáshoz, akkor azért megtalálhatták azokat a közösségi helyeket, például a színházat, vagy akár egy bántermet, ahol lehetett kapcsolatot teremteni a legyezővel. Tehát attól függően, hogy a legyezőt hogyan nyitotta ki, hogyan zárta ki a lány, hova helyezte, ezzel tudott jelzéseket adni. Például egy bálban mondjuk, hogy kérje fel táncolni, de lehetett elutasítása, nem érdekelsz többé például, vagy keres, vagy visszahozása a szerelemnek, vagy elutasítása. Tehát én nagyon egyszerű, de nagyon fontos jelzéseket lehetett akkor adni, amikor egyébként élő szóba nem kerülhettek a fiatalok. És a mi múzeumunk esetében, amit itt látunk, ez egy különleges sorozat, ez a színházi élet számára született, és aki bemutatja, az egy nagyon híres színésznő, Szelecki Zita, és a dolog érdekessége, hogy kevesen tudják, de Szelecki Zita egy évig miskolci középiskolás leány volt, a mai Lévai Református Gimnáziumnak az előintézményében töltött ő el egy évadot, és hát ki tudja, az is lehet, hogy miskolci diáklányként ő maga is üzengethetett mondjuk egy iskolai bálon egy ilyen legyezővel. Tehát megint csak megvan a miskolci kötődésünk, akár ehhez a történethez is. Hát egyébként oké, most már tudunk üzengetni mobillal, tehát erre nincs, ilyen szempontból nincs szükségünk a legyezőre, de én egyébként azt szoktam mondani, hogy nagy hiba, hogy elfelejtettük ezt a tárgyat, hiszen főleg az elmúlt éveknek a nagy kánikulájában nagyon jó hűsítő, a legjobb hűsítő elem egy legyező. Külföldön egyébként nagyon sok országban abszolút használják a legyezőt, működik, létezik. Érdemes lenne visszahozni és újra általános nyári eszközzé tenni.
Remélhetőleg idén nyáron akkor egyre több ember kezében látunk majd legyezőt, és nem utolsó sorban, akikben felkeltettük az érdeklődést, azok jöjjenek el és nézzék meg itt a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeumban ezt a bizonyos legyező nyelvet is. az állandó kiállításuk részeként. És beszélgetésünk végén csak buzdítani tudjuk a kedves hallgatókat, hogy idézőjelben ne csak a színházi világnapon, hanem általában járjanak színházba, mert jó színházba járni.
És múzeumba is jó járni.
Ugyan?
És a Miskolci Színész Múzeumba is jó járni, azt gondoljuk, illetve ezt mondják a látogatóink, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, és valóban el szoktam mondani, hogy például múzeumok éjszakáján is, hogy nem csak múzeumok éjszakájánk van, hanem múzeumok nappala is van, és ugyanígy nálunk minden nap színházi világnap, minden nap színházi ünnep, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várjuk a kedves látogatókat.
Köszönöm szépen a beszélgetést Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának. További életükhöz, szolgálatukhoz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük szépen, mi pedig sok színházi és múzeumi élményt kívánunk a kedves hallgatóknak.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Hiába várom, nem jön több levél. Száll a súhajom hozzád, küldöm bánatom. Kérlek, vigasztalj, kérlek, vigasztalj. Egy kicsit még. Egy könycsepp partomon nem kérdi senki, miért van bánatom.
Yeah.